Április 6-án és 7-én, illetve jövő héten is, 13-án és 14-én az Elte fűvészkertben tartják a szakura ünnepet. Az, hogy ez milyen kulturális eredetre vezethető vissza, és hogy a magyar kultúra az hogyan kapcsolódik ehhez, illetve mi mit tudunk kezdeni a japán kultúrának ezen részével, Papp László botanikust kérdezem, aki itt van velem a vonalban. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Egy botanikusnak milyen szerepe van ennek az ünnepnek a kivitelezésében, illetve ön mit tud hozzáadni a vendégek kíváncsiságához?
Alapvetően botanikusnak itt a növénygyűjtemény fejlesztése és megőrzése, dokumentálása a feladata. Tehát itt a fűvészkertben már elég régi ez az ázsiai, kelet-ázsiai gyűjteményünk, aminek részei, főleg ezek a japán cseresznyék, amikről majd szó is lesz. Hát ezeknek a növényeknek a részben az eredetét vizsgáljuk, vagy minden olyan részét, vagy minden olyan tartási körülményt, amivel segíthetjük itt a kertészek munkáját, hogy minél szebbek legyenek ezek a fák, és alkalmasak legyenek itt a vendégek látogató fogadására.
Egy ilyen piknik az egyébként hogy néz ki? Szóval lehemperednek az emberek, olvasnak, beszélgetnek, nézik a virágokat, és megint még a különbséget szeretném még kiemelni, vagy legalábbis az, hogy mi hogyan tudjuk ezt adoptálni a saját kultúránkba. Szóval ez hogy nézett ki a japán kultúrában, és ezzel mi mit tudunk kezdeni?
Igen, hát Japánban ez már nagyon régi, vagy régmúltra tekint vissza ez a ilyen formán ez a szokásuk, és ez egy rendkívül fontos ünnepük, ez a hanami, tehát itt a cseresznye virágzás. Alapvetően az első nagy színesedés a tavasz folyamán az ezeknek a fáknak a kivirágzása. Vannak azért korábbi növények, amik nyílnak kora tavasszal, de ezek, amik a legnagyobb tömeget adhatják itt a virágzási hullámban. Ezt úgy kell képzelni, hát Japánról tudjuk, hogy egy hosszú szigetország, déli része és az északi között klimatikusan is jelentős különbségek vannak, és ezeket a fákat annyira kedvelik a japánok, hogy szerte az egész országban ültetik. Úgyhogy a déli részeken, amikor nyílnak ezek a fák, az még februári időszakra tehető, és akkor oda mennek az egész országból a déli területekre, leülnek a fák alá, általában olyan füves parkokat hoznak létre, kerteket, hogy ott tudjanak pihenni, kikapcsolódni, és itt az újjászületést, az újjáébredést ünneplik a japánok, és ez az, ami rendkívüli jó kikapcsolódást adhat, és emiatt vehették át nagyon sok kultúrában, így a magyar kultúrában is. És ahogy nyílnak ezek a fák, hát ez körülbelül 1-2 hétig nyílik egy fa, és az adott területen, hogyha a déli területeken elnyílnak ezek a fák, sokan vannak Japánban, akik ilyenkor útra kelnek, és végigkövetik a szigetországban észak felé. Így akár egy hónap szabadságot is kivéve, hosszúra nyújtják ezt a szabad idő tevékenységet, a relaxációt, a megnyugvást is, hát elgondolkoznak az ezt megelőző évükön. És hát ez, amit a Magyarországon is már itt 2007 óta tartunk mi is ezt a szakura rendezvényt, amikor a fűvészkertbe kivételesen le lehet heveredni a fűre, egyébként nem szabad, tehát hogy pont azért, hogy a fű kopását azt megelőzzük, de ilyenkor lehet az egész kert területén piknikezni, és kikapcsolódni, beszélgetni. Sokan vannak, akik egész napot itt a fák alatt töltik.
A programok egyébként azok erre épülnek? Vagy azok sokkal inkább igazodnak a magyarok megszokott hétvégi programjaihoz? Szóval itt április 6-a, 7-e, illetve rá egy hétre 13-14, ez lesz ugye itt a szakura ünnep.
Itt elsősorban a japán kultúrát mutatjuk be sokféle, vagy sok meghívott résztvevő segítségével, akik hoznak mind a képzőművészet, írás, olvasás, gasztronómia területéről, sőt harcművészetről is olyan bemutatót, hogy mégis mi is belecsöppenhessük a sok ezer kilométerre tőlünk keletre lévő szigetország kultúrájába. Úgyhogy ez egy kis kulturális ízelítő, amit elhelyezünk a fák között, vagy a fák környezetébe, úgyhogy ezek a cseresznyefák, és amellett még azért említenék más kelet-ázsiai növényeket is, például a liliumfák is még éppen nyílnak, és hát megkezdődik kezdik a bazsarózsák és a virágzást, amelyek mind Japán, mind a környező országokban nagyon elterjedt dísznövények, és emelik ennek az ünnepnek a fényét. Úgyhogy a magyar kulturális elemeket kevését, de inkább azokat emeljük be, vagy találhat az ide érkező, tehát a japán kultúrát mutatjuk be, és azok közül csemegésztük, amik a magyarok számára is izgalmasabbak.
Itt másképp állnak hozzá a növényekhez a látogatók? Mennyire értékelik ezeket a növényeket?
Eleve maga ez a rendezvény is a növényekhez kötött, vagy legalábbis sokaknak, akik erre érkeznek, már a növények is eszükbe jutnak, juthat. Egyébként is, aki botanikus kertbe érkezik, az számára a növények megérintik. Akár mondjuk egy séta után lát olyan növényeket, amik izgalmasak számára, és a saját kertjébe vagy lakásába is beszerez ezek közül, ami beszerezhető a kereskedelemben is. Teljesen átitatja mind a kultúrát a növényvilágnak ez a sokszínűsége, ami egy botanikus kertben van. Tehát itt azt látja a látogató, hogy nem egyféle japán cseresznyefa ból van sok darab, hanem inkább egy, tehát hogyha azt mondom, hogy szakura, abból a sokféle változatot láthatják itt a látogatók. Tehát itt egy sokféleség jön velük szembe, amiből ők is meríthetnek akár, ami a saját kertjükben mit szeretnének ők elültetni. Úgyhogy sokszor tényleg szakura miatt jönnek, de aztán egy csomó más növény érdekesebb is számukra, és megérinti őket, és akár kérdeznek is itt mindenféle fórumon tőlünk.
Ugye a japán növényekkel kapcsolatban még érdekel az, hogy ezeknek van-e többlet spirituális értéke ezeknek a növényeknek. Szóval, hogy ezt például figyelembe veszik-e az emberek, amikor elviszik a saját lakásukba a japán botanikát?
Igen, igen, azt látják sokan. Aki egy picit is beleássa magát, az érzékeli, hogy részben ezek több generációsak is lehetnek ezek a növények. Akár említenék egy másik kert kultúra elemet, amit itt ugyanúgy megtekinthetnek, az a bonsai kultúra. Sőt, ebből nekünk lesz egyébként egy tudományos előadás, illetve hát azoknak, akik mondjuk kevésbé ásták bele magukat, egy nagyon jó áttekintés itt a hazai bonsai egyesülettől és annak vezetőségi tagjaitól. Ezen is látja, aki ebbe belecsöppen, hogy ezek több száz éves növények is lehetnek, amelyeket ilyen hosszú időn keresztül gondoznak és alakítanak ki. Tehát egyik másiknál ennyi idő kell a kialakulásukhoz. Úgyhogy ezt is áthitatja egy spirituális, részben spirituális, részben egy ilyen tradicionális vonal is, ami nem feltétlenül szentekhez, vagy hitvilághoz kapcsolódik, hanem itt tényleg az ősöknek a tisztelete, és hát a régmúlt, a sok évszázadnak a tisztelete látható ezekben. Ezeken kívül is mondhatnék sok olyan növényt is, ami ilyenkor nem nyílik, például a lótusz, ami majd jóval később virágzik, az is szakrális növény. Azokat majd később fogjuk bemutatni, de egyébként a cseresznyefának ez az újjászületés az az, ami elsősorban mindenkiben ezt a rendkívül kedves tavaszi hangulatot előidézi.
Ön botanikus, úgyhogy most fel fog tenni egy olyan kérdést, ami out of the box, de remélem, hogy fog tudni válaszolni rá. Napokban hallottam egy történetet, amely szerint ugye egy pár vett egy virágot, közösen nevelgették ezt a virágot, ami gyönyörűen fejlődött, és azokban a napokban, amikor ez a pár szakított, ez a virág elpusztult. Ennek van-e tudományos, spirituális, bármilyen magyarázata, amit egyébként egy botanikus felvállalhat?
Igen, hát egyértelmű választ erre nem tudok adni, de tudok mondani egy pár olyan tudományos eredményt is, meg amikor az ember növényeket tart, akkor láthat, sejthet. Hát a növények is érzékelik a környezetüket, környezetük hatásait. Hát ilyenkor azért az embernek is van kisugárzása, meg hát a növények kezelését is máshogy végzi, akár egy ilyen szakítás történik, tehát az embereknél is olyan részben lelki trauma, részben olyan viselkedésben is megnyilvánuló, vagy mozdulatokban is megnyilvánuló eltérés lehet a korábbiaktól, amit mondjuk a növények is érzékelhetnek. Mondanék akár nagyon egyszerű dolgokat is, de lehetnek bonyolultak is, tehát hogy innentől, hogyha pár nem tudott a növénye úgy foglalkozni, akkor részben az öntözés is megváltozhatott, vagy egyáltalán elmaradhatott, ami a növény pusztulásával jár, de ez csak egy nagyon lecsupaszított ok lehet, de sok mást is érzékelhetnek a növények. Vannak rendkívül érzékeny növények, amik a környezetnek csak minimális megváltozására is érzékenyen, akár pusztulásra reagálnak. Úgyhogy mondjuk egy ilyen esetben elég sok minden megtörténhet, ami a növényre ilyen hatást fejtetett ki, hogy elpusztult.
És ugye visszafele nézve, hogyha a növényeknek a hatását nézzük az emberre, szintén úgy kérdezem önt, aki nap mint nap növényekkel foglalkozik, egyrészt ön érzékeli-e, hogyha esetleg nem tud növényekkel foglalkozni, ugye ez elég nagy dózisban kapja ön, tehát hogyha van olyan, nem tudom, 2-3 nap, hogy nincsen növények között, akkor önre van-e bármilyen hatással ez, illetve tud-e olyan történetekről, hogy, és most tényleg függetlenül a japán botanikától, egyáltalán most növényekről beszélünk, hogy valakire olyan hatással volt a növény jelenléte vagy hiánya, ami már kézzelfogható.
Alapvetően a növényeket még terápiára is használják, hát azt tudni kell, hogy zöld szín az egyébként is nyugtató hatású az emberre, tehát ez egyébként az eredetünkből is fakad, mert hát erdei vagy bizonyos időben szavannai őseink voltak, akik ugye zöld környezetben, vagy előzően zöld környezetben éltek, és hát pont ez ehhez az ősi környezetünkhöz való ragaszkodás, az, ami miatt is azt tapasztaljuk, hogy felöltöztetjük a lakásunkat is növényekkel, és ezáltal nyugalmat áraszt számunkra, vagy megnyugtat bennünket. Nem mindenkinél ugye ugyanolyan erősségű ez, van akinél erősebb, van akinél kevésbé, de azért a zöld szín az alapvetően nyugtató hatás, úgyhogy ezt sok emberen is tapasztalták, kimérték, úgyhogy ezért is ajánlják, vagy esetleg fel is írhatják magát a zöldben való létet, mind nyugtató, mind vérnyomás csökkentő okokkal, és hát ezért is van, hogyha valaki nagyon besokkal itt a négy fal között, akkor ki megy és sétál egyet, akár egy parkba, akár egy erdőben, és érzi annak a nyugtató hatását. Teszem hozzá, még a mozgás is nagyon sokat számít.
Persze ez nyilván nem mindenkire, sajnos nem mindenkire igaz, mert nem biztos, hogy észrevesszük, hogy erre van szükség. Ugye félig meddig az erdőterápiát említette, volt egy olyan beszélgetés korábban, amiben ugye elmondták, hogy az erdőterápia az milyen pozitív hatásokkal bír. Még egy picit visszaugranék a japán növényekhez, ugye, hogyha már a szakura ünnepről beszélünk, hogy a japán cseresznyefák, és ezentúl ezek a japán növények, amik egyébként megtalálhatók akár az ELTE fűvészkertben, ezek mennyire honosíthatók Magyarországon? Megmaradnak? És itt gondolok akár a levegő szennyezettségére is, tehát hogy egy csomó minden befolyásolhatja ezt.
Igen, elég sok megmarad, tehát akár hogy a japán cseresznyére utalunk, rengeteg kertészeti változata van, amelyet a kertészek még mielőtt a piacra dobnának, vagy piacra engednének, tesztelnek a mi környezetünkben, mi klímánkon. Úgyhogy megvannak azok a fajták, amik még inkább beválnak, mint a társaik. Tehát, hogy vannak azok, amik előnyösebbek, sőt, vannak, amik még dekoratívabbak, amellett, hogy jól tűrik a mi klímánkat. Ezért is van, hogy a szubtrópusi környezetben jól fejlődő fajták nálunk kevésbé sikeresek, tehát a japán ugye a déli része a szubtrópusi, bár ott is jó részt inkább ültetett állományai vannak ennek a japán cseresznyének. Úgyhogy azok, amik mérsékeltebb viszonyokról származnak, tehát a középső területekről, azok működnek nálunk jobban. Sőt, azóta azért elég sokféle változatot hoztak létre szerte a világban, tehát mások is kedvet kaptak a japán cseresznyének a nemesítésére.
És ez itt sikerrel is tud történni?
Így van. És azt veszük észre, hogy vannak nagyon egyféle kinézetű japán cseresznyék, tehát vannak olyan változatok, amiket nagyon sok felé ültetnek itt, akár Budapesten belül is szerte, mindenfelé. Azokat láthatjuk, ezek a később nyíló, akár kanzán nevű fajta, ami rendkívül látványos rózsaszín és rendkívül sok virágszirmot fejleszt. Míg vannak olyanok, amik jóval kevésbé, sokkal szerényebbek, azokat kevésbé ültetik. Azok is előfordulnak, de inkább gyűjteményes kertekben, olyanok között, akik inkább ingyencek, tehát ritkább fajtákat gyűjtenek össze.
És akkor a zenkertről még nem is beszéltünk. Abból mennyit tud egyébként itt, nem tudom, ezek vannak valamilyen formában dokumentálva, hogy milyen zenkertek vannak Magyarországon?
Tudunk elég sok kertről, tehát Magyarországon az egy gyűjteményes kerteket a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége jó részt összefogja, akik ugye ebbe a szövetségbe bekapcsolódik. Tudjuk, hogy milyen kertek vannak. Általában, hogyha nagy gyűjteményes kerteket nézünk, akkor azokban vannak ilyen kert részletek, de így külön, hogy zenkert ilyen kevésbé elterjedt Magyarországon. Tehát, hogy az csak egy olyan japán kert elem, ami így a kert teljes egészére jellemző volna, ilyennel nem találkozhatunk. Mm-hmm. Hát eleve az, hogy japán kert, az is nagyon kevés van Magyarországon, mert ahhoz, hogy egy kertet japán kertnek nevezhessünk, és hivatalosan is az legyen, az a japán uralkodó családnak egy tagjának tiszteletét kell tenni az adott kertben. Hát ilyen Magyarországon nagyon kevés, például a Varga Márton szakiskolának a kertje, ott járt japán uralkodó családból, jártak ott, viszont a mi gyűjteményünkben, nekünk is van egy olyan kertészetünk, ahol jó rész japán növények vannak, viszont mi nem nevezhetjük ezt annak, mivel ilyen vendégünk még nem volt, így mi kelet-ázsiai kertnek hívjuk. Úgyhogy itt azért a megnevezés se olyan egyszerű, és hát itt elég ilyen szempontból nagyon fontos lépésre van, illetve hát látogatásra van szükség hozzá.
Ez kicsit olyan, mint a Gundel palacsinta, hogy így hallgatom.
Pontosan.
Azt csak a Gundel étterembe lehet enni, amúgy mindenhol máshol diós csokoládés palacsintának hívják. Na jó van. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Április 6-án és 7-én, illetve 13-án és 14-én lesz a szakora ünnep a fűvészkertben, és Papp László botanikussal beszélgettem.
Köszönöm szépen.
És köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, Czoller Andi nevében is búcsúzom mára, és erre a hétre is. Vigyázzatok egymásra és magatokra, menjetek ki a szabadba, lásd itt a szakura ünnep, úgyhogy hétvégére jó programokat mindenkinek, jövő héten találkozunk hétfőn. Szevasztok!